Triton Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Papolcra kalauzoljuk Önöket. A település Kézdivásárhelytől délre, a háromszéki havasok szélvédett fölnyilásában, a Papolc-patak mellett fekszik. Közigazgatásilag Zágonhoz tartozik, tőle 3 kilométerre északkeletre terül el. 1567-ben Papolc néven említik, 1706-ban vásártartási jogot kapott, melyet később Zágonnak engedett át. 1905-ben a farönkök szállítására iparvasút épült. Látnivalói között említhetjük református templomát, amely 1895-ben épült a régi, ismeretlen korú templom felhasználásával, melynek csak tornya maradt meg, és az 1814-ben épített ortodox fa templomát. A papolciak büszkék a nagy elődökre, szívesen emlékeznek meg Barabás Samu középkori forráskutatóról, Kis Sándor 48-as honvédezredesről, Zatureczky Gyula történetíróról és Sóvári János szobrászról is.
Itt Papolcon a székely lelkület, az mindenképpen jelen van.
Papolcon szerintem a legjobb élni. Itt születtünk, leszármazottjaink innet vannak.
Nem annyira templomosak az emberek, viszont nyitottak, segítőkészek, emberségesek.
Hiába türelmetlenkedünk, mert az idő már eljárt felettünk.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Bambó Gábort és népi zenekarát hallhatják. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Vánca Lajos vagyok, papolci református lelkipásztor.
Tiszteltes úr, hol volt az előző szolgálati hely?
Magyarlónán 4 évig voltam lelkész ott.
Azelőtt, ha jól emlékszem, Búzásbocsárdon találkoztunk. Annak hány éve?
Annak már 15 éve.
Mivel másabb a papolci református, mint mondjuk a magyarlónai, vagy akár a búzásbocsárdi? Van különbség egyáltalán hitéletben, az egyházhoz való hozzáállásban?
Igen, mindenképpen. Mind a három gyülekezet 3 különböző régió. Ugye Búzásbocsárd az elrománosodás veszélyeztetettsége alatt élte a hitéletét, viszont nagyon templomos gyülekezet volt. Magyarlóna pedig Kalotaszeg pereme, ott is ezzel találkoztam, a lángoló hitélettel, templomba járással. Viszont a városnak a közelsége az egy picit liberálisabb és modernebb mentalitást vitt be a faluba és a gyülekezetbe is. Itt Papolcon pedig a székely lelkület, az mindenképpen jelen van. Nem annyira templomosak az emberek, viszont nyitottak, segítőkészek, emberségesek, és sajátos módon élik meg a hitéletüket.
De ez jellemző egész Kovászna megyére, minden lelkész kollégája ezt mondja.
Kovászna megyére, háromszékre általában ez a jellemző.
Mennyire szokta meg ezt a vidéket, mert a tiszteletes asszony kolozsvári születésű, a tiszteletes úr pedig egyed mellől Csombordról származik, van egy kis távolság a települések között.
Igen, ez így igaz, viszont mindkettőnkben némi székelyvér csörgödöz, mert a feleségem nagy szülei Parajdról származtak, az én édesapám pedig gyergyószárhegyi volt. Úgyhogy a székely lelkület az nem annyira idegen tőlünk, és szeretjük is a székely embert.
Hogy kerültünk Papolcra? Meghívta a közösség, vagy választottuk?
Megpályáztam, egyedüli pályázó voltam, így nem volt nehéz megkapni ezt a szolgálati helyet.
De ennek is több mint egy évtizede már.
Telik le a 11 év. Bár pályáztam, és egyedüli voltam, de mindenképpen Istennek akaratát látom benne, és ez is az, ami erőt ad, hogy itt szolgáljak. Természetesen a lelkipásztort inkább lelkesíti az, ha templomba járnak a gyülekezeti tagok, ha minden kezdeményezését pozitívan felkarolják és odaállnak, de a mi szolgálatunk az misszió. Nem mindig a körülmények azok, amelyek meg kell határozzák a mi létünket.
Mekkora közösséget kell pásztorolni?
484 lelket számláltunk az év végén. Apadó a tendencia, hiszen 10 év alatt, amióta itt vagyunk, 2012-ben, ha jól emlékszem, 540 volt a lélekszám, egyszerű számítással 70 lélekkel apadtunk 10 év alatt.
Ez természetes fogyás, vagy innen is elvándorolnak, mondjuk külföldi vendégmunkásnak, vagy esetleg elköltöznek a hívek?
Az elvándorolást én olyan nagy mértékben nem észlelem. Inkább a természetes apadás az, ami ezt a lefele tendenciát mutatja. Hiszen évente 8-10 temetésünk van átlagban, és 1-2 gyereket keresztelünk.
Házasságkötések vannak? Ez még divat itt Papolcon?
Nagyon ritkán nyílik alkalmam arra, hogy az esketési liturgiát elismételjem magamnak.
Konfirmáló gyerekek vannak minden évben?
10 év alatt szinte rendszeresen volt konfirmándus csapat, 1-2 esztendő kivételével. Még vannak gyerekek, itt is az apadást észleljük.
A konfirmálók azok eljárnak az Isten tiszteletre, mert nagyon sok kollégája azt mondja, hogy kikonfirmálják a fiatalokat. Ez mennyire jellemző Papolcra?
Nagyon. Ez a jellemző Papolcra, a vidékre. Pár gyerek vissza-vissza jön, különösen a nagyobb ünnepek alkalmával, úrvacsora osztáskor megmutatja magát, de ez az, ami elcsüggesztő, hogy a konfirmálás után ténylegesen már nem érzik szívügyüknek az egyházhoz való ragaszkodást, a templomba járást.
De ez miért lehet? Mi taszítja a fiatalokat az egyháztól?
Amíg a felkészítő alkalmak vannak, addig kötelezővé is tudjuk tenni a templomba járást, de nagy mértékben függ attól is, hogy milyen családi háttérből jönnek ezek a gyerekek. Ha a szülők nem templomosak, akkor nem igazán várhatjuk el azt, hogy a gyerekek azok legyenek, és a világ ma nagyon színes skálát tud felkínálni a fiatal léleknek, a tinédzsereknek. Az egyház mi ezzel nem tudjuk fölvenni a versenyt, és talán nem is ez a küldetésünk. Nekünk tisztán, egyértelműen kell hirdetnünk az ígét, és még ha szervezünk is különleges alkalmakat, akkor is mindig a központi dolog az maga, az élő ige, a hirdetett ige kell, hogy maradjon. Mert ez jelenti ebben a liberális világban az egyetlen egy kapaszkodót.
Sok helyen úgy próbálják becserkészni a fiatalabbakat, hogy a gyerekeknek megengedik, hogy közben az Isten tisztelet alatt ott jöjjenek, menjenek, játszadozzanak a templom sarkába, de valaki úgy fogalmazta meg egyszer a mikrofonom előtt, hogy ő meg azért menne a templomba, hogy lelkileg megnyugodjon, meg odafigyeljen az igére. Ha van ilyen kezdeményezés, ez nem inkább az idősebbeket, akik ragaszkodnak, azokat is eltávolítja az Isten tiszteletről?
Na most engem személyesen nem zavar az, ha egy istentiszteleten fölsír a gyerek, vagy elejti a cumis üvegét, bár csak több ilyen gyerek jelenne meg a templomban, és én szerintem a gyülekezet is toleránsabban viszonyul az ilyen zavaró tényezőkhöz. Mi annak örvendünk, ha már fiatalkorban ott vannak a közösségben, és bár ez egy felnőttes együttlét, mert az ige hirdetés az valaki úgy fogalmazott, hogy inkább a felnőtteknek az iskolája, de oda kell szokni. És úgy szoknak oda a fiatal lelkek, hogyha hozzák őket, ha együtt van a család, és nem csak ritkán, hanem folyamatosan, mert a szokás az a vérünké válik. És akkor nem kikonfirmálni fognak majd 14 évesen, hanem elmélyülni fognak a hitéletben.
Gond-e munkatársakat becserkészni az egyházhoz? Vagy itt van azért egyféle hagyomány, ami jól működik?
Ez is nehézséget jelent. Ténylegesen nehéz presbitereket jelölni, nehéz olyan tagokat találni, akik ténylegesen megfelelnének a szentírás elvárásainak. Nincs igazán kiben válogatni. Itt az a szokás, hogy előbb egyházfi legyen valaki, aztán pótpresbiter, és csak utána választható presbiternek. Na most már én nem tudom, hogy mennyire tartható meg ez a szokás, mert lassan nem lesznek presbiterek, és le kell redukálnunk a presbiterek számát.
De akkor ki fog dolgozni? Mert hogy most egy kicsit pozitív dologról is beszéljünk, hogyha közmunkázni kell az egyháznál, akkor elsősorban a presbiterek jönnek.
Reméltem könnyebb kérdés lesz, de hát úgy érzem, hogy ez is nehéz kérdés. Nem tudom. Mindenben részt kell vegyünk. Mi lelkészek is ott kell legyünk, mint zászlóvívők. Ha kell, a kaszagépet a nyakunkba akasztjuk. Sajnos már nem olyan világot élünk, amikor meghirdetjük a közmunkát, és ténylegesen összegyűlnek az emberek. Van idős presbiterünk, aki mindenki minden közmunkán ott van, és van fiatal presbiterünk, aki egy közmunkán nincsen ott. Talán ez mindennél beszédesebb.
Aki nincsen ott, az azért nincsen ott, mert más elfoglaltsága van, tehát nem a faluban dolgozik? Vagy ő nem érzi annyira magáénak azt a munkát, amit el kell végezni?
Közmunkákat általában hétvégén, szombaton szoktuk megszervezni, így hát nem kifogás az, hogy munkahelye van, van ilyen is, aki sofőrködik, esetleg külföldön van, nem ér haza, viszont a lelkület más. Nem érezzük azt, hogy nekünk kell oda tennünk magunkat. A hála áldozatunk az azt jelenti, hogy a közért én magam teszek valamit. Én magam állok oda, mert a hit az a gyümölcseiben, a cselekedetekben nyer visszajelzést, és mutatja meg azt, hogy igaz hitem van-e vagy sem.
Tiszteletes úr, itt Papolcon mennyire van gyakorlatban a családlátogatás?
Hát a mi egyházi kánonunk előírja, hogy a lelkipásztornak a munkakörébe tartozik a rendszeres családlátogatás. Ilyen formán kötelező, itt Papolcon évről évre eljárom a családokat. Természetesen akik fogadnak, azokat szívesen meglátogatom. Viszem az ígét, együtt imádkozunk, a családért elbeszélgetünk, milyen nehézségekkel küzdenek, vagy éppenséggel mik az örömeik, így az egyházzal való kapcsolatot egy picit szorosabbra vonjuk. Mondanom sem kell, hogy ahol ilyen kicsi a templomlátogatottság, ott valamilyen módon el kell érni az embereket. Ha ők nem jönnek, akkor megyek én.
Én azt tapasztalom, hogy ahol fiatal a lelkész, ott legalábbis egy mag kialakul, aki aztán úgy elkezd érdeklődni az egyház iránt, az egyház dolga iránt. Ezt nem tapasztalja, tiszteletes úr? Fiatal emberrel beszélgetek.
Természetesen, amikor új a seprű, akkor jól seper, és minden kezdet úgy megmozgat egy közösséget, tapadnak az emberre. Mindenki meg akarja mutatni a jó oldalát, és úgy buzgolkodnak, csak aztán valami miatt lanyhul az egész, mert lehet, hogy szembesülnek az ige igazságával a templomban, ami mindig személyesen neki szól. És ez a jó, mert nem hízelgő beszédet mondunk, nem embereknek kell tetszenünk, és lehet, hogy emiatt aztán egy picit kimarad. De hát ez is a fejlődéséhez hozzátartozik. Tehát volt olyan eset, hogy prédikáltam magáról az ígéről természetesen, de illusztrálásképpen a visszaszolgáltatás pozitívumait, hogy visszakerül a birtok a megfelelő tulajdonoshoz, de átka is volt ennek a visszaszolgáltatásnak, mert vagy nem ott adták vissza a földet, ahol kellett volna, vagy kevesebbet adtak vissza, és aki a kollektívben vezető szerepet töltött be, az bizonyára lekanyarított egy kisebb szeletkét magának, és anélkül, hogy ismertem volna az illetőt, anélkül, hogy tudtam volna, hogy neki milyen státusza volt a régi világban, frissen ide került lelkészként, én rátapintottam a lényegre. Honnan tudta a tiszteltes úr? Mondom, én nem tudtam. Én az ígét hirdetem, és tudom, hogy általában ezek így mentek, ezek a dolgok. Én nem önt prédikáltam ki.
Van egy gyönyörű szép templom itt a főút mellett a parókia szomszédságában. Mikor épült ez a templom?
Ez a templom az egykori lelkész fogalmazása szerint Veres Károlyra gondolok, aki 19. század vége fele szolgált Papolcon. Milleniumi templomnak nevezte el, mivel 1896-ra épült meg. 100 domokos püspök kezdeményezésére épült meg ez a templom, neogótikus stílusban, gyönyörű ténylegesen, 500 férőhelyes, mert karzata is van, és nagyon nagy a beltere.
Hány harang szól a toronyban?
Két harang, az egyik 1611-es, a másik pedig 1615-ös.
Hogy nem mentek el a háborúba ezek a harangok?
Nem olvastam ezzel kapcsolatosan bármit is, gondolom, hogy csoda folytán megmenekültek.
Minden délben van harangszó?
Minden délben, igen. A Nándorfehérvári csata emlékére megkondul a harang.
Van, aki meghúzza, vagy az áram húzza itt is a harangokat?
Most már automatizált módon szólnak a harangok. Be vannak programálva, csak temetés alkalmával szükséges a harangozónak a beavatkozása.
Az istentiszteletek alatt orgonaszó van-e, vagy a gyülekezet énekel?
Van orgonaszó, igen, és hála Istennek megújult orgonával tudjuk dicsérni az Urat.
Az orgona az műemlék, és a templom az műemlék?
A templom nem műemlék, de valaki azt mondja, mondott a kolozsvári műemlékes, hogy egy szavamba kerül, és műemléké nyilvánítják. Ezt nem tettem meg, hogy könnyebben tudjuk javítani. Nagy ceremóniával jár egy műemléktemplomot javítani, és talán jó döntés volt, mert ugye ebben a nagyméretű templomjavítási akcióban jobban tudtunk boldogulni ilyen módon.
Ki szólaltatja meg az orgonát?
A tiszteletes asszony, a kedves feleségem, ő bár lelkipásztori oklevéllel rendelkezik, de itt nyert alkalmazást, úgy, mint kántor gyakorlatilag, bár a státusza hivatalosan esmeresi segédlelkészként szól, de ő az, aki a gyülekezetben az orgonát megszólaltatja.
Neki nem lehetne gyülekezete itt a környéken? Vagy esetleg, amikor szabadságon van a tiszteletes úr, akkor ő a helyettes?
Együtt szoktunk szabadságolni természetesen, de volt már rá eset, amikor családi probléma miatt felkényszerültem Kolozsvárra, nagyobbik fiam műtétje miatt, akkor ő helyettesített, és azon a 10 napban 4 temetése volt. Ilyenkor olyan jó, hogy nem kell máshová folyamodnom helyettesítőért, mert kéznél van.
A gyülekezet nem igényli azt, hogy vasárnaponként is egy-egy szolgálatot a tiszteletes asszony végezzen?
Volt példa rá, hogy az ima hetet záró istentiszteletet kimondottan őtőle kérték meg. Elvárták, hogy minden ima hetet záró istentiszteletet a feleségem tartson meg. Ezt így igényelték, és nagy szeretettel fogadták is. Az a helyzet, hogy én orgonálni nem tudok. Ha tudnék, akkor természetesen váltanánk. Egyik vasárnap én szolgálnék, másik vasárnap ő, de hogy így teljes legyen a szolgálat, így oldottuk meg.
Amúgy énekes közösség, a papolci közösség?
Az a kevés lélek, aki eljár templomba, szívesen énekel. És tudtunk is az elején új énekeket megtanítani, bevezetni az új énekes könyvet. Ugye ez nem ment mindenhol zökkenőmentesen. Zárójelben megjegyzem, hogy emiatt is voltak, akik kimaradtak az idősebbek közül a templomból. Tehát sok minden közre játszik, hogy miért vagyunk olyan kevesen. Szeretnek énekelni, kórus is működött a pandémia előttig, de sajnos ez derékbe törte a kórus életét.
Több helyen megjegyezték, hogy az új énekes könyvben bizonyos énekek nem szerepelnek, ami van a régibe, és azok olyan szívhez szólóak voltak. Emiatt is kimaradnak a hívek, akkor miért nem lehet párhuzamosan használni ezt a két énekes könyvet? Miért erőltetik ennyire az újat?
Igen, nagyon nehéz párhuzamosan használni a kettőt, és ráadásul nekünk erre püspöki felszólításunk volt, hogy be kell vezetni az új énekes könyvet, és én pontosan abban az időszakban kezdtem el a pályafutásomat, fiatal lelkipásztorként, amikor ez a rendelet megadatott. Így hát akkor még nagyon öntudatos voltam, hogy minden felülről jövő rendelkezésnek eleget kell tenni. Így hát minden gyülekezetben ezen voltunk, hogy az új énekes könyvet vezessük be, de tényleg én is a régin nőttem fel. Nagyon sokat jelentő énekek hiányoznak. És van úgy, hogy a kísértés bennem is nagy, hogy régi zsoltárokat a régi ritmus szerint énekeljem el. Mert az úgy ívódott belém.
Ilyen fogyatkozó közösségekben tapasztalom, hogy ott azért törvény ide, törvény oda ők használják a régi énekeskönyvet, és olyan szeretettel énekelik, mint például az Egyetlen forrása mindenkegynek, vagy még mondhatnék sok olyan, ami nincs benne az új énekeskönyvben.
Megsugom, hogy a temetések alkalmával a régit használjuk, és akkor ott a régi szerint énekelünk. Éppen azért, mivel ott idősebbek is megjelennek, és a temetési alkalom az egy vigasztaló alkalom kell, hogy legyen, akkor itt egy ilyenszerű engedményt tettünk, hogy az énekek azok szólítsák meg az idősebbeket is, lelkileg próbáljanak vigasztalást vinni az ő számukra.
Ha ilyen kevesen járnak az istentiszteletekre, nőszövetséget tudtak-e alapítani?
Igen, paradox módon a nőszövetség az nagyon szépen dolgozik. Vannak olyan kezdeményezések is, amelyek a szeretett szolgálat keretén belül visznek egy kis életet a gyülekezetbe. Például az öregekre való odafigyelés, nagyobb ünnepek alkalmával kisebb ajándékcsomagot készítettek el, vagy kürtös kalácsot sütöttek, vagy képeslapokat készítettek, és ezeket vitték el a gyülekezet öregjeinek. Vagy például az idén húsvét előtt díszeket készítettek, és azokat elárverezték, elárusították. A nőszövetségnek is kell valami bevétele, hogy legyen, mert egyébként a szeretett szolgálatot nem lehet ingyen végezni.
Papolc is rendelkezik nagy nevekkel. A papolcok mennyire érzik magukénak ezeket a nagy elődöket?
Úgy tapasztaltam, hogy Csomakőrös és Zágon között Papolc ténylegesen elvész a nagyoknak az árnyékában. Bede Erika Papolcnak a szülöttje írt egy monográfiát, és ebben a falu monográfiában találkoztam először két névvel. Barabás Samu nevével és Kis Sándor huszár ezredes nevével. Nos, hát ha a papolciak valakikre büszkék lehetnek, akik a múltban kiemelkedő módon a falu nevét fémjelezték azzal, amit tettek, ahogyan éltek, ahogyan viselkedtek, akkor ez a két ember mindenképpen ott kell legyen az emlékezetünkben. Barabás Samu, az egyháztörténész, a levéltáros, akit nagyon sok nagy név keresett meg, ilyen vagy olyan céllal, és a Magyar Tudományos Akadémiának levelező tagja volt. Kis Sándor huszár ezredes pedig a Tömösi csatában hunyt el, ő volt tulajdonképpen Papolc Leonidásza, aki a saját maga életének az árával próbálta a szabadságharcot győzelemre vinni, de hát az orosz túlerővel szemben ez nem sikerült. Minden esztendőben Kis Sándor huszár ezredes emléktámlája előtt tiszteletünket rójuk le, március 15-én bent a templomban. Koszorút helyezünk el a tábla előtt.
Mivel telnek a mindennapok, Erzsike néni?
A mindennapot azzal töltöm, reggel fékelik, van egy nyihántyukom, kiengedem, utána majd még reggelizem, és azután majd így bent, amit tudok teszek, mert már nagyon idős vagyok.
Az udvart ki gondozza, mert nagyon rendezett.
Gondozza egy ember az udvaromot, jön és lekaszálja. A lányom jön minden szombaton haza, ő kovásznál lakik, kézdivásárhelyre jár dolgozni. Ő eljön minden szombaton, s amit nem tudok, megcsinálja.
Lehet munkást találni, hogyha valamit kell tenni itt a ház körül? Mert sokan azon panaszkodnak, hogy pénzéssel lehet munkást találni.
Nem nagyon. Van egy férfi, fiatal ember, Antal Csaba, az eljön mindig, és lekaszálja az udvart, lekaszálja a kertet, a füvet elviszi, hát én mit csináljak vele. Nagyon rendes ember. Kint a sáncot, az utcélért, mindent letakarít.
A falunak a felső felén lakik, akkor a bevásárlást azt kioldja meg?
Van nagyon közel egy üzlet, s ami kell, lehet kapni. Romány a zelárusító, de nagyon szépen tud beszélni magyarul, s ha nem, én is még tudom kérni románul azt, amit akarok venni.
Találkoztunk itt a szomszédjával, ő is román anyanyelvű, de gyönyörű szépen beszélt magyarul. Tehát ilyen gondok akkor nincsenek, hogy ebből esetleg probléma lenne.
Nem volt nekem soha konfliktusunk senkivel, így pedig román ajkú, a felső szomszéd és az alsó, és csak mind tudnak magyarul. Aztán én is, amennyit tudok, mondok, s amit jól nem értek, ők tudják, hogy mit akarok mondani.
Akkor itt még a segítségnyújtásra azért többé-kevésbé működik.
Itt például ez a férfi, egy legény ember, ott van egy ablak, mikor fél kell, ő mindig szertenézett, míg élt is az édesanyja. Mondta az édesanyja, hogy látta, de Bözsi nénét fél kelté. Míg egyszer valahogy később keltem. Azt mondja, még nézzél kis, ha nem megvan a számja Zsókának, s akkor telefonálsz. Mert abban a szomszédban, s a felsőben is megvan a leányomnak a száma, hogyha bármi is történjen, hát akkor ők telefonálnak neki.
Milyen szép dolog, hogy figyelnek itt egymásra az emberek, még figyelnek.
Panaszom nincs arra, hogy egyik a másra nem figyelünk, viszont bele se szólunk egyik a másnak az ügyibe. 90 évét betöltöttem, de azt nem éreztem, hogy hátrányba lettünk volna.
Bözsi néni nem csámította a nagyvilág, nem vágyott el sosem távolabbra?
Hát én voltam távol 4 évet Sepsiszentgyörgyön, akkor az urammal csak beszélgettünk, mert Papóczi volt ő, ő cipésznek tanult, és akkor egyszer komolyé vált a dolog, és mondtam, hogy tudod-e, mit mondok? Én nem jövök hazas, gyere te is Szentgyörre. Volt olyan cipőüzletek, ahol javították a lábeléket, és akkor te is azt mondja, hogy én amíg élek, nem hordom a táskát minden nap. Aztán 40 évig hordta a hátizsákját. Kellett építsünk, mert nem volt háza neki, ez a kárt kitotta csak az édesanyja, mert az édesapja egy bírna ember volt a fogságban, még sebesült volt az első háborúban, vagy 20 évet volt az ágyba apósom. És így nem volt, aki segítsen. Aztán édesapám még segítségével úgy építettünk házat, aztán úgy telepettünk ide le. Nem is panaszkodok senkinek, mert nincs miért panaszkodjak. Mert azt én beláttam, hogy én már 90 évet betöltöttem. És akkor én már nincs mit annyit tegyem, vegyem. El tudok menni még idáig minden vasárnap a templomba. Akkor van egy jó fiatal ember, a fiamnak a keresztlánya, férje. Mikor itthon van, minden vasárnap, én elmenjék le gyalog, de mindig hazahoz ide a kapeleibe. Csak hosszú kurszás az is, nem örökké tud hazajönni, hogy pont vasárnapra itthon legyen.
Gondolom, hogy az sokat jelent, hogyha el tud menni a templomba.
Elmegyek én minden vasárnap, még idáig a Jóisten megsegített. Aztán remélem, hogy ezután is megsegít. Hiába türelmetlenkedünk, mert az idő már eljárt felettünk. És amennyi még hátra van, a Jóisten segítségével csak valami lesz velünk. Én örökké még arra kérem a Jóistent, még egy éve van a leányomnak, hogy jöjjön nyugdíjba. Ne keserítsem még, hogy én addig meghalljak, amíg ő nyugdíjba jönne. Nem tudom kitalálni, hogy a Jóisten mikor szán rá időt, hogy elvegyél. Rövid életű volt a férjem, és 24 éve már meghalt. A 70 nem töltötte be. Csak 7 évet élvezte a 41 év munkamezeit. És akkor meghalt a fiam, az is 7 éve most. 2 gyermekem volt, ez az egy maradt nekem is csak.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nagy Károly a nevem, Papóczi lakós vagyok, vállalkozós, állattartó gazda.
Miért jó itt élni Papolcon?
Itt Papolcon szerintem a legjobb élni. Itt születtünk, leszármazottjaink innen vannak. Itt vannak ezek a szép hegyek, itt körülöttünk a táj, tiszta levegő.
Mikor ott jártam a gyímesekbe, azt mondták, hogy ott olyan jó zsíros a levegő. Hát itt is elég zsíros azért, és tényleg olyan kellemes itt lenni a fák árnyékában.
Zsírosnak nem tudom mennyire zsíros, de tisztának az tiszta biztos.
Miben vállalkozik?
Erdőkitermelés, fafeldolgozás és szállítás.
Régóta?
2008.
Mennyire jelentenek konkurenciát a hasonló vállalkozók, vagy itt egymást kiegészítik?
Konkurencia az van, de mindenkinek megvan a maga piaca, a maga terem, mint dolgozik. Szerintem olyan nagy konkurencia nincs. Főleg itt a faluban egymás között.
Ön honnan szerzi be a fát?
Innet a környékről, a papuci közbirtokosságtól, a komondai tanácstól, az algoni tanácstól.
Az utóbbi időben mennyire nehéz megnyerni egy árverést, mikor a jó faanyagért sokan érdeklődnek?
Ha pénzed van, meg tud vásárolni, és olyan eladásod van, hogy meg is éri, akkor meg lehet nyerni minden árverést.
Előre kell fizetni?
A licitet, hogyha megnyertük, szerződést amilyen megkötöttük, akkor rögtön kell fizetni, és ha fizetted, akkor lehet termelni. Lehet venni az engedélyeket, és lehet termelni.
Van, akivel dolgozzon? Van elég munkaerő?
Úgy mondhatom, hogy van, mert elég régi munkásaim vannak, amelyik több mint 10-15 éve dolgoznak a cégnél, de azért még szükség volna.
A munkaerő ügynökségek folyton hirdetnek meg állásokat. Hozzuk lehet-e fohászkodni, hogyha szükség van emberre?
Én nem érdeklődtem pontosan, de szerintem nem nagyon kapsz ilyen munkaerőt, amelyiket fel is tudod használni az erdőn a kitermelésre, mert oda kell egy szakképzett ember, egy druzsbás, egy traktorista, egy sofőr, egy gáterista. Nem lehet csak úgy egy akármilyen munkás embert oda felvenni, hogy meg is érje.
Minden gépe megvan, vagy időnként kell bérelni is a gépeket?
Minden gépen megvan. Szállítás, feldolgozás, kivágás, az mindenféle gép megvan.
A fa értékesítéssel önnek is gondja van, vagy attól függ, hogy kivel van szerződésben?
Az értékesítés az egyre nehezebben megy, mert csökkennek az árok. Hétről hétre csak jelentik be, hogy 20 lejt leütünk, 50 lejt leütünk az árból. A régi kuncsaftok azok megvannak.
Vannak helyek, ahol széldöntések vannak, azt nem lehetnek olcsóbban megkapni?
A fának a minőségétől is függ, hogy megéri, de az ilyen nagyobb széldöntések, amik voltak, azok már nincsenek. Meg lehetne olcsóbban venni esetleg, de nem olyan a minősége, nem lehet olyan jó árut csinálni belőlük.
Ön is foglalkozik állattenyésztéssel, milyen állatokat tenyészt?
300 darab jum, tisztáin és 5 lovam van.
Hogy bírja mind a kettőt?
Besegít a család is, de az állatokat szeretem, és azért csinálom ezt. Nem haszomból, hanem szeretem.
Az állatok nyáron bent vannak, kint vannak?
Kint vannak, bérelem a legelőket, itt a falu szélén vagyunk, és ott vannak a tehenek és a jók. Lovakkal azokkal dolgozunk az erdőbe.
És közben lovagolni is szokott, vagy elég, hogyha kidolgozzák magukat, mert önnek se kell estére konditerembe menni, hogyha egész nap dolgozott?
Én már nem lovagolok, mert lassan telik az idő, de azért a fiaim el szoktak menni egy felvonulásra, egy kovásznai napokra, így március 15-én, akkor még közben meglovagoljuk őket.
A tehenektől, juhoktól készül sajt, vagy a tejet értékesíti? Esetleg húsként értékesíti őket.
A bárányokat azokat húsként szoktuk húsvétbe eladni, és utána fejünk. Amennyi kicsit el van, azt értékesítsük.
Milyen fajta juhai vannak?
Cigálya juhaim vannak, ez a piros pofajú.
Voltak lehetőségek nagyon divatos fajtákat beszerezni. Ön gondolkodott ebben, vagy feleslegesnek tartja, hogy megvegyen egy olyant, ami esetleg Franciaországban jól tejel vagy húst ad, mert itt azért a hegyek között nem biztos, hogy olyan jó teljesítményt adna.
Megpróbáltuk hozni ilyen fajokat is, de nem nagyon bírják itt a területet. Ezt az éghajlatot nem szeretik. Nem szeretik a csordába járást, inkább helyben legélnek.
Tehenei milyen fajták?
Tehenjeim a román piros tolka.
Jól tejelnek?
Elég jól.
Hova kerül a tej? Leadja, vagy feldolgozza?
Feldolgozom. Nagy részt háztól eladjuk, és megvannak a régi kuncsaftok, oda értékesítsük, nem kell a piacra menni.
Termékben kell-e gondolkodni, hogyha van mondjuk 5 termékem, legyen egy 6. is, mert mindig valami újdonságba utaznak a vásárlók?
Nem, mert 2 terméket csinálunk, az elég jól megy, szeretik a kuncsaftok, és egyébben nem érdemes akkor.
Lesz utánpótlás, hogyha már azt mondja, hogy át szeretném adni a stafétát?
Az állattartásban nem nagyon, de a vállalkozásban ott van. Ott van a 2 fiam, s ők segítenek.
Zoltán,
Mivel telnek a mindennapok, Zoltán, itt Papolcon?
Mindennapi munkával, mezőgazdasággal foglalkozunk, körülbelül 100 hektár családilag. Most már időfüggő a mezőgazdaság, tehát annak függvényében dolgozunk minden nap, hogy mi megkövetel a mezőgazdaságba. Tavasszal ugye vetések, különböző agronómiai munkálatok, amik szükségesek a növénytermesztéshez. Nagy kultúrával foglalkozunk, tehát gabona, pityóka, az kevesebb. Körülbelül ez vetésforgó szükséglete szerint ilyen 70-80 hektár kalászos gabona, és a többi pedig kapás, a burgonya, tehát a pityóka.
Mennyire jó minőség a földje itt Papolcnak? Lehet jó hozamokat elérni? Vagy jó technológiával lehet?
Körülbelül a harmadosztályú földek, tehát ez az igazság, annyi, hogy talajmintákat vettünk több parcellából, és ennek függvényében feljavítottam a talajokat, tehát a talajnak a pH-ját, mikro- meg makroelemek pótlásával így nagyjából elég jó terméseket érünk el. De ez körülbelül 10-12 év munkája volt.
Most, hogy például a műtrágya ára ennyire megugrott, ez mennyire tesz be a vállalkozásnak, tehát mennyi nehézséget okoz?
Körülbelül az idei év az zérós lesz. Örvendünk, ha ugyanannyi pénzt visszakapunk, mint amennyit belefektettünk a magas input anyag árakból.
Értékesítési gondja amúgy van, vagy most már kialakultak az értékesítési csatornák, tehát tudja, hogy hova kerül majd a megtermelt gabona?
Mai világban értékesítési gond nincsen, mint maga az árunak az eladása. Itt egyedül a kérdés, hogy milyen árat tudunk kapni. Vannak a termékek, amit az ipari pityók, azt le lehet szerződni, azt egy fix árat már tudsz, mikor elülteted, de a gabonánál az pedig nagyjából az egy kicsit kérdőjeles, hogyha nem csinálsz előszerződéseket, ami pedig egy kicsit rizikó, hogy vagy összejön, vagy nem.
Nagyon sokat halljuk az utóbbi időben, hogy az ukrán gabona az nagyon betette a hazai gazdáknak. Ezt ön érzi?
Persze, ez nem csak én érzem, hanem minden gazda, ez körülbelül 50%-os visszaesést okozott a tavalyi árakhoz képest, az eladási árhoz, viszont az input anyagok azok 100%-ot drágultak, ezt is kihangsúlyoztam, hogy körülbelül az idén az egy zérós év, az ami egy jó szám a zéró, vagy egy gyenge mínuszos év lesz a gazdáknak, attól eltekintve, hogy aránylag jó termések mutatkoznak.
Milyen támogatás jönne jól a gazdálkodóknak, a gabonatermesztőknek? Miben kéne gondolkodjon az unió vagy a kormány?
Már visszamenőleg hiába, mert nem kaptunk semmit, se a gabonatámogatásra, amit ígértek, hogy tonnánként, aki február után értékesítette a gabonáját, valami banális pénzösszeg jött, tehát az abszolút semmire se elég. Ahhoz képest, hogy 50%-ot veszítettek a gazdák az árból, amit a tavaly, ha eladták volna, és ha letároltak, és amit most március után értékesítettek, az kb. 50%-os veszteségük volt.
Hogyha most ön lenne ott a döntéshozó szerepben, bizonyára jobban tudná, hogy mi kéne az önhöz hasonló vállalkozóknak. Ön milyen törvényt hozna, vagy milyen támogatást biztosítana? Mire van a legnagyobb szükségük?
A legnagyobb probléma az volt, hogy az ukrán gabona azért kevert be, személyes vélemény szerint, hogy csak tranzitot kellett volna adni. Tehát azt jelenti, Romániába bejön és elhagyja a kikötőn az árut, de nem az, hogy román cégeknek is lehet értékesíteni. Vámmentesen be lehetett hozni, tehát letörte ugye a gazdáknak, a romániai vagy a kelet-európaiaknak az árát. Ebből szerintem most már mindenki tanul, de nem látom én annak reményét, hogy a továbbiakban valamit is fognának tenni. Szerintem ez így megy az idén is tovább. Annyi az egész, hogy világpiaci árak is visszajöttek, mostani árak olyan 240-250 euró a buza, tehát a kikötőbeli értékesítést. Én most egyelőre az idén se látok egy jobb árat a gabonának. Sajnos ez így fog maradni.
Letöri ez a vállalkozót? Vagy azt mondja, még jövőben megpróbálom, hát hogyha lesz nagyobb szerencsém. Gondolkodik azon, hogy feladja, vagy váltson?
A mezőgazdaságból azt nem tudsz egy év alatt kiszállni, főleg, hogyha befektetéseid vannak, ez nem egy éves vállalkozás. Az emberek mindig próbálkoznak. Jó kell csinálni a számításokat, a minimális költségekre le kell húzni a megtermelést, ennek függvényében majd a következőben meglássuk, hogy mit fog hozni a jövő.
Van egy panziójuk is. A panzió az hogy jött a képbe?
Ez egy ilyen plusz. Próbáltuk azokat a hónapokat kitölteni, amikor nincsen mezőgazdasági aktivitás, megpróbáljuk ezt az időt vendéglátással kitölteni. De ez az idén indult, aztán a továbbiakban meg fogjuk látni, hogy mire van igény, majd aztán ez a jövő meghozza.
Már foglalások vannak, már tudnak önökről, vagy most van beindulóba?
Most van beindulóba, vannak vendégek, lesznek is, még a turizmus itt nincs felfutva, tehát inkább hétvégéken foglalt.
Önöknek mi lesz a specialitásuk? Gondolkodtak-e abban, hogy mi mivel legyünk másabbak, mint itt a környékbeliek? Mi esetleg vonzó lehet a turisták számára?
Szerintem a nyugodtság, a kikapcsolódás, nincs tömegzavar, nincsenek szomszédok. Szerintem egy ilyen intim szféra, tehát akármilyen baráti társaságnak.
Hány személy tudnak fogadni?
A vendéglő részben, tehát ahol összejövetet lehet tartani, az kb. 40 ülőhely, és a szálláshelyik az 6 szoba, tehát 12 személy részére.
Említette, hogy egy nyugodt környezetben van, ez a faluban van, vagy a falu határában?
A falu felső kiáratánál van, ami komondóval köt össze az út.
Hány munkatársal kell dolgozzanak, vagy ezt még a család bírja?
Családilag.
Van két gyerek, ők már érdeklődnek a vállalkozások iránt? Az apuval vagy anyuval elmennek panzióhoz, vagy amikor a határba ki kell menni?
Persze, próbáljuk bevezetni a mindennapos életbe, még túl korai, hogy döntést tudjanak hozni, aztán majd mivel fognak foglalkozni. Mindenki abba bízik, hogy marad utánpótlás.
Szabolcs vagyok. Turistákat visszük és megismertessük a környéket, a hegyeket, komandó környékét, ugye nagyon sok turista jár arrafele, és úgy látom igénylik ezt, hogy ATV-vel hordozzuk. Tehát aki szereti, annak kikapcsolódás, és feltöltődik a természettel.
Általában kik igénylik ezt a szolgáltatást?
Általában fiatalok, középkorig azok is voltak itt, és külföldiek is. Tehát akik még azt akarják, hogy lássanak vagy medvéd, ami nekik újdonság. Ilyen szülinaposok, meglepi bulikra, legénybúcsuk, ilyen csoportok voltak.
Legénybúcsuk kint a természet lágyölén?
Igen, és este folytatták a bulit.
És erre jönnek lányok is, vagy a fiúk az ATV-kkel ott repesztik a hegyen?
Fiúk mennek körbe, igen.
Hány géppel dolgoznak?
Egyelőre 3 gépünk van, amit ki tudunk adni, tehát 6 személynek, és van plusz egy csoportvezetőnk, aki viszi, mutassa, magyarázza, hol vagyunk, mikor mit kell csinálni.
Ez hétvégés program, vagy egész hét folyamán lehet igénybe venni a szolgáltatást?
Inkább hétvégi program ez. Ugye péntek, szombat, vasárnap ez a 3 nap, amikor az emberek igénylik jobban, de szülinapokra az hétköznap is van. Vagy hogyha turisták jönnek külföldről, akkor nekük ugye hétköznap.
Be kell előre jelentkezni, vagy még nem olyan nagy az igény, hogyha valakinek itt Papolcon eszébe jut, hogy na, akkor én el szeretnék menni egyet. Van lehetőség erre, vagy már tele van a naptár?
Ha pont aznap éppen nem tudjuk kiszolgálni, de már másnap vagy harmadik nap, tehát azelőtt egy nappal minimum kell mégis szólni, be kell jelentkezni, csak akkor lehetséges, persze.
Ez kilométerben mit jelent? Egy alkalommal mekkora kör tesznek meg?
Van 2 órás turánk, 3 órás, 4 órás és 6 órás. 6 órás az egész nap. Kezdőnek is egy 35-40 kilométer ugye erdő közt. És az ilyen 2 órás, az 17-20 kilométer az, amit ilyen lassú tempóban.
Mit magyaráznak el annak a turistának, aki ezt igénybe veszi? A nevezetességeket, a természeti adottságokat, vagy mi az, ami érdekli az embereket? Vagy az érdekli, hogy kiszabaduljanak a természetbe, aztán eresszük ott az erdő között?
Hát igen, az érdekli legtöbbet, hogy kiszabaduljon és menjen, de viszont azért kérdezősködnek is, és amit tudunk, mondunk is, hogy ott ez a falu van, ott Kovászna van, Lakóca, Buzzófele, melyik út megy, Vráncsai hegy, ilyesmit, amit mi is tudunk, ismerünk. Többen kérdeztek a fákról, ugye vadállatok is, közben látunk azokat. Kikapcsolódnak inkább, arra kéri mindenki.
Visszatérő kliensek vannak?
Vannak, persze, igen, jöttek, és többen is mondták, jó, nagyon-nagyon jó volt, visszajövünk, még jöttek is. Még ez a kezdet, de úgy látom, hogy kezdenek.
Valahol hirdetik magukat, vagy szájhagyomány útján terjed a hírük?
Hirdessük Facebookon is, Instagramon is, és rádióban is lesz hirdetés. Szájról szájra is terjed.
Amikor eldöntötte, hogy ilyen vállalkozásba kezd, akkor mi volt a szempont? Volt erre igény, vagy én is szeretem ezt az életformát, vagy mi adta az ötletet?
Az ötletet az adta, hogy itt környékünkön láttam, hogy sok szép háj van, és senki nem mozdított semmit, egy ilyesmit, hogy bevállaljon, megcsinál. És gondoltam ezt, hogy megcsinálom, de amúgy szeretem, és engem is kikapcsol a természet, nagyon-nagyon szeretek ott lenni. Azért is választottam ezt.
Bővítésben már gondolkodunk?
Igen, gondolkodtunk bővítésre, jövőre, hogy legalább legyen 5, tehát 10 személynek, mert ugye ilyen csoportok, fiatalok, azok többen szeretnek jönni, és itt a faluban is nyitottak szállás lehetőséget, és gondolkodtunk ezen.
A Szabolcsal egyidős fiatalok valami hasonlóban gondolkodnak, mert azt halljuk, hogy legtöbb településről a fiatalok a külföldben látják a megoldást. De hát itt is, ha jó az ötlet, akkor meg lehet élni, vagy lehet kezdeni valamilyen vállalkozást.
Igen, van, aki gondolkodik, már gondolkodtunk azon is, hogy ketten összeálljunk, mert jobban lehet ezt csinálni. Vannak barátaim nekem is, akik vállalkozást indítottak többen. Van külföldön is barát, úgyhogy mindenütt.
Akkor nem olyan rossz a helyzet, tehát nem fog kihalni Papolc, de lesz, aki tovább vigye itt az életet.
Lesz. Aki egy kicsit nem fés már, az tud valamit csinálni.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei Papolcon készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Földes Ernővel, az Imre Albert közbirtokosság elnökével, Benedek Csaba és Kelemen Gyula Attila vállalkozókkal, Bibó András ezermesterrel és Debreci Irén egykori kórustaggal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.